koncert a Bartók Rádióban.
Hangverseny összeállításunk második felében a 2025-ös Kamara.hu Fesztivál egyik koncertjét hallgathatják meg, melyet a Zeneakadémia Solti termében rendeztek meg 2025. november 20-án, Dalok, melyeket anyám tanított nekem címmel. A hangversenyt megszakítás nélkül hallhatják, mivel a művek között prózai betétek hangzottak el Medvecki Balázs előadásában Pablo Casals írásaiból. Az elhangzó művek a következők. Johann Sebastian Bach, Kurták György, Gotte Zeit ist die allerbeste Zeit, Sonatina. BWV 106. Előadja Várjon Dénes és Simon Isabella. Ezután Johann Sebastian Bach, Das Voltemperierte Klavier első kötetéből az S-moll preludium és Dis-moll fúgát játsza Kemenes András. Majd Antonin Dvorák opusz 55-ös Cigánydalok című művéből az E dalra tanított anyám csendül fel Kristóf Réka szoprán énekes előadásában. Ezt követi Fritz Kreisler 13. Lajos dala és Paván, valamint Kuprán stílusában című műve Stephen Wartz hegedűn Várjon Dénes zongorán játszik. A folytatásban Pablo Casals Learatták a búzát című műve hangzik el, előadja Kristóf Réka szoprán és Simon Isabella zongora művész. Ezt követi Robert Schumann opusz 68-as ifjúsági albumából a numero 13-as darab Május, édes május. Előadja Simon Isabella. Majd Bartók Béla opusz 14-es szvittjéből a negyedik tétel csendül fel Várjon Dénes előadásában. Ezután ismét Pablo Casals műve hangzik el Jézus hét szava a kereszten. Kristóf Réka énekel, Simon Isabella zongorázik. A koncert utolsó előtti zeneműve Carl Philipp Emanuel Bach G-dur rondója Kemenes András előadásában. Végezetül két Pablo Casals mű hangzik el, az első címe Nem tudom, milyen színűek voltak. Ezt Kristóf Réka és Simon Isabella adják elő, majd pedig Madarak éneke, Pablo Casals előadása felvételről.
Voltam legutóbbi születésnapomon. Ez már persze nem fiatalság, hisz átléptem a 90-et is. De hát akkor relatív. Ha dolgozik az ember és magába szívja a szépséget maga körül, akkor rájön, hogy a kor szükségképp nem jár öregedéssel. Legalábbis nem a megszokott értelemben. Sok mindent mélyebben érzek, mint valaha, és az élet egyre vonzóbb számomra. 80 év óta mindig ugyanúgy kezdem el a napot. Nem gépies rutin ez, hanem lényeges része a napnak. Leülök a zongorához, és eljátszom 2 Bach prelúdiumot és fúgát. El sem tudom képzelni, hogy másként is kezdhetném. Olyan ez, mint a házi áldás. Nekem azonban mást is mond. Újra felfedezem vele azt a világot, amelynek örömmel alkotom részét magam is. Ettől a zenétől eláraszt az élet csodája, és hogy milyen hihetetlenül nagy dolog, hogy emberek lehetünk. Ez a zene sohasem ugyanaz. Soha. Minden egyes napon valahogy új, elképesztő és elmondhatatlan. Mert Bach olyan, akár a természet, akár a csoda.
Thank you.
Azt hiszem, életemben egyetlen nap sem múlik el anélkül, hogy ne tekintenék új bámulattal a természet csodájára. Körülöttem van mindenfelé. Lehet egy árny csupán a hegyoldalon, vagy harmattól csillogó pókháló, vagy napfény a fák levelén. Kivált a tengert szeretem. Milyen titokzatos és milyen szép is a tenger. Milyen végtelenül változatos. Sohasem egyforma. Mindig valami más. Mindig valami új. Legkorábbi emlékeim is a tengerhez fűződnek. Szinte azt mondanám, még csecsemőkoromban fedeztem fel. Mert hisz a földközi tenger volt az, Katalónia partján, Vendrej város közelében. Ahol születtem. Még egy éves sem voltam, amikor anyám már kivitt a közeli San Salvadori házacskába a tengerpartjára. Már többször próbáltam írni anyámról, olyannak akartam bemutatni, amilyen volt. De sohasem volt jó, amit írtam. Néztem a szavakat, és azt mondtam magamban, nem, ez így nem jó. Nem tudok én írni róla. Sok embert ismertem életemben. Sok jelentős egyéniséget, rendkívüli személyeket, ritka képességű és tehetségű férfiakat és nőket. Ismertem művészeket és államférfiakat, tudósokat és királyokat. De senki sem volt olyan, mint anyám. Betölti gyermekkorom és fiatalságom emlékét, és most is jelen van, annyi év után. Mindenféle helyzetben, nehéz viszonyok között és fontos döntések előtt azt kérdezem magamtól, mit tenne most anyám? És azt szerint cselekszem. 40 éve, hogy meghalt, de azóta is ő a vezetőm. Most is itt van, mellettem. Apám élénk képzeletű és kutató elmélyű ember volt, szokatlan kézügyességgel megáldva. fából és más anyagból mindenfélét barkácsolt, akár egy igazi mesterember. Azonban a zene volt a mindene, élete középpontja. Ha a jó zenei nevelésben részesül, kiváló zeneszerző vagy pompás zongorista válik belőle. Ő azonban beérte azzal, ami volt. Vendrejben zongora és énekórákat adott, dalokat és más zenét komponált. Falusi ünnepségeken és táncmulatságokon játszott, és ilyenkor egész szívét, lelkét beleöntötte a játékba. Szépet akart adni. Nem volt benne semmi nagyra vágyás. A kétkezi munkát egész életemben teremtő munkának fogtam fel, és tisztelettel, sőt csodálattal tekintettem a kezükkel dolgozó emberekre. Úgy hiszem, teremtő munkájuk semmivel sem kevesebb, mint a hegedűsé vagy a festőé, csak éppen más. Ennyi az egész. Ha nincs meg anyámban az a meggyőződés és eltökéltség, hogy sorsom zenésznek szánt, könnyen elképzelhető, hogy asztalos lett volna belőle. Gyermekkorom óta zene vett körül. Mint a tenger, olyan volt számomra a muzsika. Úsztam benne, mint a hal. Amint járni kezdtem, úgy szívtam magamba, mint a levegőt. Elragadtatva hallgattam, ahogy apám zongorázott. Beszélni még nem tudtam, de már tisztán énekeltem. A zenei hangokat úgy ismertem, mint a szavakat. Apám tanított zongorázni. Zeneszerzésből is tőle kaptam az első leckéket, énekelni is tőle tanultam. Olykor népdalok hangjára ébredtem, falusiak énekeltek munkába menet, halászok, meg szőlőkben, földeken dolgozó emberek, és aztán ott volt a csodálatos hangú tenger is, meg a szél hangja a fákon át, a madarak finom éneke, és az emberi hangok, az ének, a beszéd végtelenül változatos melódiái. Éltetett és táplált engem ez a zenei gazdagság. Az életben magam is rájöttem, miben hitt anyám. Kialakult bennem az a felfogás, hogy ami történik, annak meg kell történnie. Persze nem azt akarom mondani, hogy semmit sem kell tennünk jelen helyzetünkben, vagy azért, amire törekszünk. Állandóan változik körülöttünk minden, ilyen a természet, és mi is változunk szakadatlanul, hiszen a természet részei vagyunk. Az a dolgunk, hogy állandóan jobbá tegyük magunkat. De azért úgy hiszem, valamennyiünknek megvan a sorsunk. Első valódi hangversenyemet 14 éves koromban adtam Barcelonában. Rettentő ideges voltam. Mikor a hangversenyteremhez értünk, azt hebegtem, apa, elfelejtettem a darabom elejét, egyetlen hangra sem emlékszem, apa, most mi lesz? Megnyugtatott. 80 éve ennek, de még ma sem vagyok képes legyűrni az idegességet fellépés előtt. Mielőtt pódiumra lépek, fájdalmat érzek a mellkasomban. Kínlódom. Még mindig lidérc nyomás rajtam a nyilvános szereplés gondolata is. Egész felnőtt életemben hittem abban, hogy az ember egyre tökéletesebbé válik. Milyen csoda is az ember, milyen fantasztikus dolgokra képes saját magát és a körülötte lévő világot illetően. Ám a jóra való végtelen képessége mellett határtalan képessége van a rosszra is. Mert mindkét végletre képesek vagyunk valamennyien. Már régóta tudom, hogy megvan bennem a rosszra, a legszörnyűbb bűnre való készség, de bennem van a végtelen jóra való hajlam is. Anyám mindig ezt mondta, minden emberben van jó is, rossz is. Neki kell választania, és csak is a választás számít. Hald meg magadban a jót, és engedelmeskedj neki. Még 10-es éveimben dúlt fel először életem első nagyobb válsága. Tanulmányaim vége felé jártam az iskolában, de még egyáltalán nem alakult ki a jövőm. Látóhatárom nagyon kitágult, mindent elolvastam, ami kezem ügyébe került, és egyre többet gondoltam az élet értelmére. Azelőtt annyi szépséggel találkoztam, most viszont mennyi rúdságot kellett tapasztalnom, mennyi rosszat, mennyi fájdalmat, az emberi gyötrődést. Elgondolkoztam, vajon arra született-e az ember, hogy ennyire hitványan és lealacsonyodva éljen. Körülöttem minden szenvedésről, szegénységről, nyomorról, az emberek egymás iránti embertelenségéről tanúskodott. Éhezőket láttam, akik alig tudtak enni adni gyermekeiknek. Láttam, hogyan kéregetnek az utcán, és az ősidők óta tartó egyenlőtlenséget is megláttam a gazdag és szegény között. Tanúja voltam az elnyomásnak, amit egész életében eltűr a kisember, és tapasztaltam a kemény törvényeket és a megtorlás módjait is. Felháborított az igazságtalanság és az erőszak. Éjjel-nappal ezeken a dolgokon töprengtem. Barcelona utcán járva rosszul lét és aggodalom fogott el. Úgy éreztem, a sötétség mélyére jutottam, a világgal való meghasonlás közepébe. Rettegtem a hajnaltól, és éjszaka az alvásba menekültem. Képtelen voltam felfogni, miért van ennyi gonoszság a világon, miért bánnak így az emberek egymással, és valójában ilyen körülmények között mi is az élet célja, vagy akár a saját létemé. Elburjánzott az önzés, de hol van a részvét, tettem fel a kérdést önmagamnak. Már a muzsikálásba sem tudtam belefeledkezni, és nem éreztem akkor, különben máskor sem, hogy a zene vagy egyéb művészet önmaga létével válaszol e kérdésekre. A muzsika egy cél szolgálatában áll, része valaminek, ami nagyobb nála, része az emberiességnek. A zenész egyben ember is, és a muzsikájánál is fontosabb, hogyan áll hozzá az élethez. A kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Nehéz megmondani, mi emelt ki az örvényből. Talán a belső küzdelem és az élet szeretete, talán a magamba vetett pusztíthatatlan remény. Thank you. Minden háború borzalmas, de a polgárháború a legborzalmasabb. Mert abban szomszéd, szomszéd ellen, testvér, testvér ellen, fiú, apa ellen harcol. Ilyen háború vont a kínpadra szeretett hazámat 2,5 éven át. A lidérc nyomás szakadatlan rémületében éltünk. A köztársaság pompás teljesítményeit vérbe folytották. Elpusztultak legkülön fiaink és sok nő és gyermek. Százezrek száműzetésbe kényszerültek. Nincs olyan mérték, amely számot tud adni ennyi szenvedésről. Egyedüli fegyvereim a cselló és a karmesteri pálca voltak. És a polgárháború alatt fel is használtam őket, amennyire csak tőlem telt annak az ügynek az érdekében, amelyben hittem. A szabadság és demokrácia érdekében. Sokat utaztam Európában, Dél-Amerikában, Japánban, hogy koncertjeim jövedelmét az országban szükséges élelemre, ruházatra és gyógyszerekre fordíthassam. Időnként hazamentem Spanyolországba, ahol a háborús pusztítás és a szorongás egyre ijesztőbb jeleivel találkoztam. Barcelona sok része romokban hevert, menekülők árasztották el a várost, iszonyúan kevés volt az élelem. Koncerteket adtam kórházakban, színházakban, hajléktalan gyermekek intézeteiben játszottam. A gyerekek voltak a legrosszabb helyzetben. Elviselhetetlen volt még látni is a sok ezer otthontalant és elárvultat. És a szakadatlan légitámadások során 1000 meg 1000 gyermek vesztette életét vagy sebesült meg. Az angol és francia nép nagy többsége szívesen támogatta volna a spanyol köztársaságot, de a benemavatkozási egyezmény lehetetlenné tette a fegyverszállítást. Mindeközben Hitler és Mussolini pedig roppant tömegű emberi és anyagi segítséggel látta el Francót. Így hát a háború elkerülhetetlenül sodródott a tragikus végkifejlet felé. Néha kérdik tőlem, mit gondolok? Ha a nyugati demokráciák a spanyol köztársaság segítségre sietnek, vajon elejét vették volna ezzel a második világháborúnak? A történelmet nem lehet újraírni, de annyi bizonyos, hogy Hitlert esetleg megállíthatták volna, mielőtt a háború iszonyú katasztrófája bekövetkezik. A polgárháború vége felé elbúcsúztam családomtól, és elindultam hazámból Franciaországba. Ennek már több mint 30 éve. Azóta száműzetésben élek. Nem sokkal Franciaországba, Prádba való érkezésem után meglátogattam néhány koncentrációs tábort, ahol a spanyol menekülteket internálták. Ahogy a táborokban uralkodó iszonyú helyzettel megismerkedtem, tüstén tudtam, hogy csak egyetlen dolgom lehet. Néhány hozzám hasonló szerencsés helyzetben lévő barátommal együtt nekiláttam a menekültek megsegítésének szervezéséhez. Megállás nélkül éjjel-nappal dolgoztunk, végtelen levelezéseket folytattunk franciaországi, angliai, amerikai szervezeteknek, és a távolból érkezett küldeményeket a táborokba irányítottuk. Jótékony célú hangverseket adtam Párizsban és Franciaország egyéb helyein. Gyakran nehezemre esett a játék, annyi levelet írtam, hogy reszketni kezdtek a kezeim. Még fél év sem telt el a polgárháború vége óta, amikor szeptemberben bekövetkezett az a rettegéssel előrelátott katasztrófa, amelyre magamat is óva figyelmeztettem, hiszen láttam, hová jutunk, ha nem állítják meg Hitlert Spanyolországban. Hitler megtámadta Lengyelországot és kirobbantotta a II. Világháborút. Angliai és amerikai zenészek és más barátaim levelekkel árasztottak el, sürgettek, hogy hagyjam el Franciaországot és náluk telepedjem le. Igazán megható volt, milyen remek lehetőségeket kínáltak zenei munkám folytatására. Én azonban úgy éreztem, most van igazán Franciaországban a helyem. Hogyan hagyhatnám el útszóván második hazámat a megpróbáltatások napjaiban? Továbbra is dolgoztam a menekülteknél, és időnként jótékony célú koncerteket adtam. Múltak a hónapok, és a légkör mind feszültebbé vált körülöttem. Nem egy város nyíltan kimutatta ellenséges érzületét. Mások, akikkel jóba voltam azelőtt, elfordultak, ha találkoztunk az utcán. Persze tudtam, hogy mekkora nyomás nehezedik rájuk, és félő, hogy a velem való bármilyen kapcsolat miatt üldözésnek teszik ki magukat. Keserves napokat éltünk át. A nácik állandó felügyelet alá helyeztek. Tudták rólam, hogy a fasizmus ellensége vagyok. Közölték velem, ha a házkutatások során olyasmire akadnak, amit keresnek, a legrosszabbra számíthatok. Hosszú időt éltem át háborús viszonyok között, majd 10 év múlt el a spanyol polgárháború kitörése óta, és amikor végre eljött a béke Európába, csak nem olyan volt először, mint az álom. Franciaországban is folyt az örömünnep minden felé. Az emberek megrészegültek a győzelem és szabadság levegőjétől, és mennyire megváltozott egyik napról a másikra az én helyzetem is. Mit meg nem tettek volna értem? újra elkezdtem koncertezni. Sok angol városban hangversenyeztem, de talán a londoni Albert Hallban adott koncert volt a legemlékezetesebb. Sok ezer hallgató töltötte meg a termet, és még többen voltak, akik nem jutottak be. Schumann és Elgar cselló versenyét játszottam, ráadásnak pedig egy Bach szvitet. Előadás után oly sűrű tömeg várt az utcán, hogy időbe telt, míg a rendőrség kiszabadítottam a kocsimat. De egyáltalán nem voltam türelmetlen, akár órák hosszat is ott maradtam volna a sugárzó arcú emberek között. Thank you. Még 6 hónap sem telt el Németország legyőzése óta, és rövid időn belül már is alapos okunk volt az aggodalomra a háború utáni világ sorsát illetően. Az atombombák egy villanás alatt százezrek életét semmisítették meg Hiroshimában és Nagasakiban, és sötét árnyékot vetettek az egész emberiség jövőjére. Micsoda rémséges irónia, hogy a civilizációt fenyegető fasizmus feletti győzelem pillanatában az ember már is megteremti azt az eszközt, amely kiirtással fenyegeti az egész emberiség jövőjét. Nagyon nyugtalanítottak egyéb fejlemények is. Hitlert és Mussolinit leverték ugyan, de az általuk támogatott fasiszta diktatúra még mindig hatalmon volt Spanyolországban. Még baljóslatúbbnak látszottak a Franco rendszer felé tett békülékeny gesztusok. Fontos személyiségek tisztelettel nyilatkoztak Frankóról, és újságcikkek dicsérően szóltak úgynevezett teljesítményeiről. Elhatároztam, hogy a válságos időkben olyan magatartást tanúsítok, amely világosan megmutatja, mennyire ellenzem a Frankóval szembeni bármi nemű békülékenységet, és hogy teljességgel osztom szenvedő honfitársaim keserveit. Hát folytatódhat-e az, hogy koncertjeimen tapsokat aratok, és kitüntetésekkel halmoznak el, amikor népem olyan nyomorult helyzetben él. Bejelentettem, hogy visszalépek valamennyi következő szerződés teljesítésétől. Szomorúan tettem mindezt, de a meglévő körülmények között nem tehettem engedményeket. Nem sokára aztán bejelentettem, hogy nem játszom nyilvánosan mindaddig, amíg a demokráciák nem változtatnak Spanyolországgal szembeni magatartásukon. Visszatértem Prádba. Mintha másodízben mentem volna számüzetésbe. Amerikából és Európából tucatjával érkeztek levelek, ajánlatok, hogy másítsam meg a koncertpódiumról való lemondásomat, de valamennyi levélre csak azt válaszoltam, kötelességem Prádban maradni. Majd nem sokára érkezett hozzám egy különös javaslat, csodálatos zongoraművész barátomtól, Horszovszkitól. Azt találta ki, hogy vezetésemmel rendezzünk Bach-fesztivált Prádban, a bevételt pedig olyan kórházaknak adnánk, ahol mindig sok spanyol menekültet ápolnak. Először haboztam, belemenjek-e. Egyesek esetleg félreérthetnék a fesztiválon való részvételemet. Barátaim azonban úgy gondolkodtak, hogy nem ítélhetem művészetemet örök hallgatásra. Ha már nem akarok más ország nyilvánossága előtt játszani, miért ne engedhetném meg, hogy a zenésztársaim jöjjenek hozzám, és együtt játszunk Prádban? De ettől még a tiltakozásom ugyanúgy érvényes. Érveikkel kételjeim is eloszlottak, és beleegyeztem a fesztiválba. Különösen az a gondolat lelkesített, hogy a fesztivál révén segíthetek majd rászoruló honfitársaimnak. Az első Bach-fesztiválra 1950. júniusában került sor. Sok felejthetetlen emléket őrzök a prádi fesztiválokról, de a legcsodálatosabb mindközül a második. Ezen a fesztiválon ismertem meg feleségemet, az én drága Mártétámat. Sok minden történt életemben, amiért köszönetet kell mondanom Istennek. Sok jó dologban, sok boldogságban volt részem, de legboldogabb a Mártétával együtt töltött évek során voltam. De gyermekkorom áldása volt, hogy olyan anya állt mellettem, mint az enyém. Öregkoromé pedig az, hogy olyan feleséget mondhatok magaménak, mint Mártita. Ő az én világom csodája, és minden nap új és új csodát találok benne. Tudom, hogy nem vagyok már éppen fiatal, de ha ifjú szerelmeshez illő szavakkal szólok róla, az csak azért van, mert ilyenek az iránta való érzelmeim is. Talán mivel már hosszabb ideje élek, mint sokan, többet tapasztalhattam arról, mi is a szerelem igazi értelme. Tudatában vagyok annak, hogy egyesek figyelmét nem kerüli el a kettőnk közt lévő némi korkülönbség. Elvégre nem nagyon fordul elő az, hogy a vőlegény 30 évvel idősebb az apósánál. De Mártita és én alig törődünk azzal, amit gondolnak az emberek. Végül is mi házasodtunk össze, nem ők. És ha egyesek nyugtalankodnak is, azoknak csak azt mondhatom örömmel, hogy szerelmünk elmélyült az eltelt évek folyamán. Az én koromban sok mindenért hálás lehetek. Velem van az én szeretett Mártitám, vannak barátaim, örömöm telik a munkában. De mégsem nyugodt a szívem. Hogyan is lehet békén az ember, amikor annyi a nyugtalanság és az aggodalom a világban? Ki tudna nyugton élni, amikor az emberiség puszta léte van veszélyben? 1958 nyarán csatlakoztam Albert Schweitzernek az amerikai és szovjet kormányhoz intézett felhívásához, szüntessék be a fegyverkezési versenyt, és tiltsák be a jövőben a nukleáris kísérleteket. Egész életemben a zene volt az egyetlen fegyverem. Azon gondolkoztam, hogyan használhattam fel ezúttal is a legjobb módon ezt az erőmet. Végül egy terv formálódott ki tudatomban. Elpesszebbre a Jászol oratórium volt a terv középpontjában, melynek zenéjét a háború alatt komponáltam Prádban. Mivel a mű a békéről és az emberek közötti testvériségről üzent, találhatnék-e ebben a sürgető pillanatban ennél jobb eszközt, amely a cselekvésben segítségemre lehet. Elhatároztam, hogy elviszem az oratóriumot, ahová csak tudom a világon, és személyes üzenetként vezényelem el a nemzetközi megértés és a világbéke ügyének szolgálatában. Mindenek előtt ember vagyok. És csak másodszorban művész. Mint embernek az az első kötelességem, hogy embertársaim jólétére gondoljak. Azon igyekszem, hogy a zene révén tegyek eleget e kötelességemnek, vagyis azzal az eszközzel, amelyet Istentől kaptam, és amely túlmutat nyelven, politikán, országhatárokon.
Lehet, hogy csekély mértékben járulok csak hozzá a világ békéhez, de legalább minden tőlem telhetőt megteszek az eszményért, amelyet szentnek tartok. Művemet bemutattam Észak- és Dél-Amerikában, Angliában, Franciaországban, Olaszországban, Németországban, Magyarországon, Izraelben, és még tucatnyi más országban. Ahová csak mentem, az emberek ugyanúgy éheztek a békére, és ugyanúgy vágyódtak arra, hogy embertársaikhoz csatlakozva részt vehessenek az emberi boldogságnak szentelt világ építésében. Minden előadás újra meg újra meggyőzött arról, hogy nem az emberek tartózkodnak egymástól, hanem a kormányaik által rájuk erőszakolt mesterséges akadályok tartják egymástól távol őket. Szép dolog a hazaszeretet. De miért áll meg a szeretet a határon? Olykor elfog a legsötétebb kétségbeesés. Úgy látom, a világot gyötrő jelenlegi zűrzavarban semmibe sem veszik az élet igazi értékeit. Mert hisz a szépség itt van nálunk, de mi is sokan mennek el vakon mellette. Az emberek lázas sietsége járnak ide-oda, de alig gondolnak rá, hová is igyekeznek. Egyre csak az önmagáért való izgalmat keresik, mint az elveszettek és a kétségbe esettek, és kevés örömet találnak az élet természetes, csendes és egyszerű dolgaiban. Minden másodpercben új, soha nem látott és többé meg nem ismétlődő mozzanat születik a világegyetemben. És az iskolákban mégis mit tanítunk a gyerekeinknek? Azt tanítjuk nekik, hogy 2 + 2 = 4. És Párizs, Franciaország fővárosa. De mikor magyarázzuk meg nekik, hogy kik is ők, a gyerekek tulajdonképpen? Mert így kellene szólnunk mindegyikhez. Tudod, mi vagy te? Csodálatos és egyedülálló teremtmény vagy. Az egész világon nincs még egy gyerek, aki pont olyan, mint te. És az elmúlt sok millió évben sem született ilyen gyerek. Nézd magadra! Milyen csoda a test, lábaid, kezeid, ügyes ujjaid, meg ahogy mozogsz. Lehet belőled Shakespeare, Michelangelo vagy Beethoven, hiszen bármire van képességed. Igen. Igen, csodálatos teremtmény vagy. És ha felnősz, árthatsz-e másnak, aki ugyanilyen csodálatos, mint amilyen te vagy? Szeretnetek kell egymást, és azért kell dolgoznunk neked és mindnyájunknak, hogy a világ méltó legyen a gyermekeihez.
Cielo y se dispone a ejecutar ahora
A tavalyi Kamara.hu fesztivál egyik koncertjét hallották, melyet a Zeneakadémia Solti termében rendeztek meg 2025. november 20-án, dalok, melyeket anyám tanított nekem címmel. A következő művek hangzottak el. Johann Sebastian Bach, Kurták György, Gotteszájt, Iszdi, Allerbesztecájt, Szonatina, BVV 106. Előadta Várjon Dénes és Simon Izabella. Ezután Johann Sebastian Bach, Das Voltemperierte Klavier első kötetéből hangzott el az S-moll preludium és a Dis-moll fúga. Előadta Kemenes András. Majd Antonin Dvorzsák opusz 55-ös cigánydalok sorozatából az E dalra tanított anyám címűt énekelte Kristóf Réka, ezt követte Fritz Kreisler 13. Lajos dala és Paván, valamint Kuprán stílusában című műve, Stephen Wartz hegedű és Várjon Dénes zongora művész tolmácsolásában. A folytatásban Pablo Casals Learatták a búzát című kompozíciója hangzott el, Kristóf Réka énekelt, Simon Izabella játszott zongorán, ezt követte Robert Schumann opusz 68-as ifjúsági albumából a Május, édes Május, Simon Izabella interpretációjában, majd Bartók Béla opusz 14-es szvittjének negyedik tétele, a Sostenuto, ezt Várjon Dénes játszotta. Ezután ismét Pablo Casals egy alkotása, a Jézus hét szava a kereszten című hangzott el, Kristóf Réka énekelt, Simon Izabella játszott zongorán. A koncert utolsó előtti zeneműve Carl Philipp Emanuel Bach G-dur rondója volt Kemenes András előadásában. Végül Pablo Casals-tól szólalt meg két alkotás, az első címe Nem tudom milyen színűek voltak, Kristóf Réka és Simon Izabella előadásában. Végül pedig Pablo Casals-t hallhatták felvételről, ez volt a Madarak éneke. Pablo Casals írásaiból a prózai részleteket Medvecki Balázs olvasta fel. A zenei rendező Weisz József, a hangmérnök Melha Kálmán, a szerkesztő Szeil Dénes volt. A felvétel a Zeneakadémia Solti termében készült 2025. november 20-án. Hangverseny összeállításunk végén a szerkesztők Weisz Gábor és Szeil Dénes, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Barinka Józsefet hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra.